Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége Cserhalmi Imre, Rózsa Ferenc Díjas és aranytollas újságíró, de nem csak mint újságírót szeretném bemutatni, és szomszédunkat, hanem mint írót is, mint színházigazgatót is, ugye? És hát azért darabokat is jó párat írt, meg filmekről is tudunk ma remélem beszélgetni, és egyetemi tanár is. És annak apropóján hívtam be, hogy egyrészt egy nagyon érdekes életpálya az öné. Bejárt a Bácskát és Baranyát, igaz, Zuglóban született, és most ismét zuglóiként él itt. De hát ugye azért a győri kisfaludi színház, azért ott igazgatni egy színházat, ez még a 75-80 közötti időszak pontosan volt, ugye? Én nem is tudom hirtelen melyik időszakot emeljem ki, amikor ugye itt van ez a könyv a kezembe, a Törlesztés című könyv, talán kezdjük ezzel a címmel. Törleszteni, miért kell törleszteni, kinek törleszt? Tudom, hogy a könyvben erre van, a bevezető ez erről szól, de azért szeretném, hogy ezt ön mondaná el.
Erre könnyű válaszolnom, és szívesen is válaszolok. Ahogy múlnak az évek, már pedig nagyon múlnak, egyre inkább arra jöttem rá, hogy az élet olyan, amilyen, de egy van belőle, és tulajdonképpen ajándék. Mondhatnám úgy is, hogy olyan és akkora adósság, amely teljesen nem lehet törleszteni, de meg lehet próbálni.
Mikor ébred rá erre az ember, hogy ajándék?
Én 81 éves koromban kezdtem írni ezt a könyvet, de már előtte ráébredtem. A tanár életem és pályám az erősen segített ebben. Tehát, hogy ha az
tanított
ember...
Tanított az ELTE-n, ugye?
ELTE-n,
az Nyíregyházi Főiskolában,
Újságíróakadémián a legtovább.
Igen,
ELTE-n is, Szegedi Tudományi Egyetemen több helyen.
Szegedi, igen.
Tehát az ébresztett rá arra, hogy ha az ember bármit tudott adni valamit az életéből, hát, ha még van valami, amit kár lenne elvinni. Uh-huh. Amit, ha bárki, nem szeretem a tanulság szót, de ha bárkiben ébreszt gondolatot, ötletet, egy jó percet, már miért tartanám vissza, ha még ráadásul azzal vert sorsom, hogy tollforgató is vagyok.
Igen.
Tehát viszonylag könnyű helyzetben vagy. Tehát visszatérve a kérdésre, azt gondolom, hogy ez a könyv, ez az életem ajándékáért törlesztés.
Törlesztés, és például a nyitó kép, vagy a nyitó gondolat, meg az, hogy hirtelen magába zuhanjunk, ugye ez egy nagyon drámai volt a számomra, ugye az apa-fiú viszonya. Azért ez nem volt egyszerű az ön életében feldolgozni. Egyrészt ugye presbiter pap, édesapa.
Lelkész.
Lelkész. Édesapa nevelte, és nekem úgy jött át, hogy ön ugye nem lett igazán vallásos, nem is ateista, de ugye folyamatosan szakadt el ettől a világtól. Azért ezt megélni?
Hát ennek a könyvnek, ha van személyes hozadéka, akkor az, hogy én évtizedeken át küzdöttem apám emlékével. Szeret, nem szeret, igazán szeret.
Igen, ez a dilemma ott van a könyvben.
És ennek a könyvnek a megírásával sikerült lezárnom magamban ezt a dilemmát úgy, hogy igen, szeretem őt. Ez a dolog személyes hozadéka. Emögött persze drámai események vannak. Én nagyon vallásos hívő ember voltam. Nem egészen addig a pillanatig, de az első törést ebben az jelentette, hogy engem hazulról kicsaptak, mondhatnám annélkül, hogy egy percig tudták volna, hogy mi lesz velem azután, és nem normális emberi okok miatt. Én egy kiváló tanuló, mindenben jól teljesítő, a szülői háza csak büszkeséget hozó, szótfogadó gyerek voltam, hanem vallási okok miatt. Azért ez egy kis egyháznak akkori bigott elve volt, hogy aki színész akar lenni, az nem igazán, nem lehet igazán hívő, mert ez a pálya nem Istenhez vezet. És ettől nem volt eltávolodás. És én tudván, hogy mi következik, én mégis amellett döntöttem. Tehát az én lázadásom, és a szülőknek ez a korlátja, ez nagyon korán ütközött, és én 18 éves korom óta magam lábán állok, amelyek nagyon sokat köszönhetek, de hogy így történt, és hogy nem zülöttem el, hogy rossz utakra, hogy a sláger mondja, nem tévedtem.
Abban, mások sem vitték rossz
abban, utakra. Így van, abban éppen annak a 18 évnek van ereje, mert az az ízlés, az a
amit
kultúra.
Amit ugyan nehéz volt feldolgozni.
Az persze, az ízlés, de... az a kultúra, az a szeretet, az a bizalom. Nekem egy gyönyörű gyermekkorom volt. A szüleim ebben éltek, és noha...
És az édesanyja is ugye nagyon szigorú vallásos neveltetés.
Ott egyértelmű volt. Az édesanyám az hivatásos papné volt. Mind a ketten hivatásoknak éltek, tehát tökéletes életet éltek, és ebben példát mutattak, de igazán 2-3 évvel később már összejött a család, és nekünk ok volt később büszkélkedni, de hát ezt én hosszan elemzem a könyvben, hogy vajon.
És hogy jött össze a család?
Úgyhogy én visszamentem két év után büszkén, és vittem az ajándékokat, hogy nem jutottam el a tékozló fiú vájúváig. Itt vagyok. Igen. Igen. Nagyon sok küzdelem.
Tehát ez a győri évek után volt, vagy győri
Ó, nem. Hát én 20-valahány éves voltam. 2000, nem is tudom már, nehéz már ilyen sok szám között választani. Hát én majdnem, én 40 éves.
34-ben
születtem. Én 40 éves volt, elmúltam, amikor győri igazgató lettem. Tehát igen, akkor én a legszebb férfi korban. Nem. Hát ez egész fiatalon történt, és utána ugye, a színművészetére nem vettek fel. Tehát ugye két szék közül pad alá. Aztán elmentem, nem bírtam nem tanulni, elmentem a konzervatóriumba, karvezetőt is tanultam, utána mentem az ELTE-re, a bölcsészkarra, és jártam a kis egyetemi éveimet, és lettem, aki lettem.
Igen, ugye szabad nép, utána népszabadság, ugye?
Igen, hát ugye...
És politizált is, mert azért a Hon tanácsadója is volt. Ugye?
Hát az nem volt, az egy szakmai. Ott én újságíróként működtem, nem politikusként, azt nem is vállaltam volna. Igen, voltam a Hon tanácsadója, hát most átugrunk gyorsan egy kort.
Jó, akkor...
Oda véletlenül kerültem, majd elmondom.
Hát az élet, az ilyenek.
Hiszen a Hornot én soha személyesen nem is vettem, nem is találkoztam.
Nem?
Vele. Nem, engem csak előtt? Meghívtak, váratlanul.
És az talán... írásai alapján?
Hát csak az. Más alapján nem volt mi alapján.
Igen, egy kialakult egy kép.
Ír a könyv fülszövege, hogy én egy eléggé kockáztató alkat voltam. Tehát én ma már néha is elszörnyűködöm, hogy például hogy mertem én elvállalni a Győri Színház igazgatói állását. Holott már darabjai mentek, több helyen, Győrött is mentek, volt színésző feleségem is, tehát mondjuk tudtam a szakmát minden oldalról, mégis nagy merészség volt. És főleg azért, mert az volt életem első igazán vezetői állása. Később a saját szakmámban már lettek vezetői állásai, sokat profitáltam meg az itt elkövetett hibáimból. Ez mind benne van a könyvben, nem a reklám helye, tudom.
Igen,
tehát
igen,
ha már ez az apropója
érdekes,
a beszélgetésünknek. Tehát akkor jöttem rá, hogy mi az, hogy vezetés. Hogy ez milyen felkészültséget, igen, milyen mentalitás, milyen vállalásokat.
Igen, emlékszem, a könyvben volt egy ilyen rész, amikor meglátogatta önt a rendőrség, vagy nem is tudom már honnan, hogy tudja, hogy a színészek...
Amikor igazgató voltam, akkor igen, bejött, nevezzük rendőrségnek, egy igen, civilben ugye? Egy úr,
civilben
hogy
egy
tudja
úr,
ön, hogy a színészei miről beszélgetnek a pécsi gyorsan.
Ugye 75 és 80 között.
És nekem időszak. Akkor azért már volt némi fogalmam az életről, de hát azért ettől paf lettem, ahogy mondani szokták. És azt mondtam neki, akkor azonnal, hogy nézze, fogalmam sincs, mit beszélnek a Valton, de rám
ez nem tartozik.
Rám azt tartozik, amit a színpadon csinálnak. És ezzel be is fejeződött a beszélgetés.
De azért ma már a színházi világra ez nem nagyon jellemző.
Sose tudjuk.
Hát ugye...
Kérem, amikor én átrepülök Amerikába,
ja, mert ez egyik
fia... Nem, mert csak példakét mondom.
Ott él,
és
ugye?
Átmegyek az óceán fölött, és megszólal a mobilom, hogy búcsúzik öntől Európa, sok sikert kívánunk. Majd igen. Hazafelé megszól a mobilom, hogy üdvözlök Önt ismét Európában. Akkor nem tudjuk, hogy a mai világban hogy és mennyi.
Melyik darabjára a legbüszkébb? Vagy film? Nem is tudom, melyiket szereti igazából?
Hát a könyvben ezek is hosszan írok. Nem, így nem igen tudok választani közülük. Hát félig tréfás módon mondjuk elmondhatnám, hogy volt egy tévéjátékom, az volt szém, hogy harmadik nélkül. És arról szólt, kötődött az én akkori magánéleti gondjaimhoz, hogy egy kapcsolat nem attól megy szét, hogyha jön egy harmadik. Mert ha egy harmadiktól szét tud menni, akkor az tulajdonképpen már szét van menve. És ennek a darabnak a szerepe Törőcsik Mari, Demián Edit, Ava István, Kálmán Gyuri. Szóval egy parádés szereposztás volt. És akkor, amikor ezt írtuk és bemutattuk, akkor ez a mai fiatalok számára szerintem hihetetlennek tűnik. Akkor a polgári rendeltetés a vállópereket még úgy bonyolította, hogy mindenképpen valakinek a hibájából kellett kimondani. Közös megegyezésről nem is lehetett hallani. Ez azt jelentette, hogy valakinek onnan elszegényedve, megszégyenülve, de mindkettőjüknek minden legintimebb dolgait kipakolva kell. Szóval ennél antihumánisabb eljárás nehéz elképzelni. Akkor ez volt a divat, mikor a film játszott. 3 hónapban megváltoztatták a törvényt. Nem gondolom,
akkor erre
hogy
igazán büszke.
Azért mondom, félig tréfás. Szóval nem gondolom, hogy ez az én vívmányom. Inkább azt gondolom, hogy nagyon aktuális napi probléma volt ebben a filmben megfogalmazva. Ami ott nem is végződik, hogy nagyon happy end-el, mint az életben általában, de akkor mondjuk, ha büszke nem vagyok, mert nem is nagyon ismerem ezt a szót, de az írásaim és a színházban játszott darabérm és érvések tömje a napi, mondhatnám azt, hogy az újságíró életemnek, létezésemnek, világlátásomnak egy transzponálása volt más műfajokba, gyakorlatilag. Igen. És ugye ez jellemezte a többi. Egyetlen történelmi közegben írt darabot írtam, hát több filmemet is vitte a televízió, és sajnálom, hogy ezt nem, igaz ez a tanács.
A Duna TV-n egyébként, vagy hol?
Az M3-on, ezen a retro. Most igen, a napokban igen. Van egy Cserhalmi Gyuri sorozat volt, és az első darabja, már mindenki játszott már nálam, sőt, összeszoktak minket téveszteni. Már láttam rádióságban úgy műsort, hogy főszereplő Cserhalmi Imre, és olyat, hogy írta Cserhalmi György. Persze, hát Istenem.
De nem, jóban vannak egyébként?
Úgy a forgatás révén, igen. De nem vagyunk rokonok.
Ez melyik?
Ez a Csillagok Változása című darab, amelyeket gyakran ismétlik, ebben ő játssza az egyik főszereplő. Ez egy falusi nőnek, mondhatnám, emancipálódása, tehát fiatal lánynak lázadása az őt visszahúzó retrográd előítéletekkel szemben. Bánfavi Ágnes a női főszereplő.
Ja, ő is volt itt nálunk.
Még a
Berek
Kati, a Raksányi Gellért, a Cserhalmi. Szóval,
ez nagyon jó szereposztás.
Én mindig Zsuzsival rendezett, Szőnyigé, Hajdúfi, mindig nagyon jó szereposztás.
Azért hiányzik most ez az időszak az életéből, nem? Nagyon tetszett, hogy írta a könyvében, hogy arra van, hogy ha sok mindent csinálunk, akkor sok mindenre van időnk. Ez nagyon nagy bölcsesség. És maga annyira sok mindent csinál, és sok területen.
Én tanítom, ugye tartok tréningeket és felnőttképzésben. Hogy de felnőttképzésben dolgozom sokat. Az egyik, hát mondjuk a tematikai portfólió, hogy néhány idegen szót is bedobjak, tehát azok egy része a time management, vagy time controlling, mondják jó magyarsággal, egyszerűen az idővel való gazdálkodás képessége, amit meg lehet tanulni. És az a tapasztalatom, hogy valaki ezt érti, többet él, többet dolgozik, és könnyebben, furcsa módon. Mert az egyik fáradtság, egy fáradtságot nem pihenni se lehet igazán kipihenni, hanem egy másik fáradtsággal. És azt gondolom, hogy ha na, én például nagyon kemény adminisztrációval évtizedek óta van havi tervem, van heti tervem, van napi tervem, minden este tud, és ennek a teljesítése, ennek, ez nem csak azért jó, mert kemény beosztást teszteltem, de ebben a pihenés is benne van. Uh-huh. És az legalább olyan intenzív, mint a munka. Uh-huh. És persze vannak, persze van kimaradás, meg van, persze természetesen uh-huh. nem valamilyen katonai rend.
Igen, de azért itt de azért van... visszaköszönt a gyerekkor szerintem, ahol ezeket
lehet.
Megtanultam.
Igen, igen. Mert anyám.
Nagyon fegyelmezettem.
Hát anyám, aki a szekrény ajtón belső felületére kitettek el egy napirendet egy kamasznak. Hát hogy tudtam ezt utálni? Hogy reggel 7.30, vagy mit, 7.20-kor kevés, villamos indul, ekkor hazajön.
Az igen.
Igen, igen. Na, visszatérve erre, tehát ez végül is, ha sikerül, nem könnyű, de valaki számára ez beidegződésé válik, akkor nagyon jót tesz. Mert én például azért tudok mindig újabb és újabb munkát vállalni, mert hamarabb készülök el, mint a határidő volt. Uh-huh. Tehát nincs ez a restancia, hogy jó, de hol, mi is volt még, és akkor már nem, hanem le tudom, igen. És így lehet sokat csinálni.
Nagyon örülünk, hogy eljött a stúdióba. Remélem, hogy lesz folytatás is. Még nem tudom, hogy ír-e most valami
hogy
újat.
Már megvan a szponzor, megvan
gondoltam,
a kiadó.
Gondoltam, hogy nincs. Igen?
Ha minden igaz, akkor a Kossuth kiadónál a következő, ez a Corvina volt, az a következő ünnepi kövhétre megjelenik. Ez már az itteni létezésemből fakad. Portrékat írok az Olaják otthonból. Hallatlan
is. Ó, ez nagyon érdekes.
90 ez. Éves emberek, akiket, uh-huh. akiken végig gázolt a 20. század. Uh-huh. Szóval
és ott elbeszélgett velük, és
hát ezek... Nagy, az egész sorsukról. Ezek nem kis interjúk, hanem ezek terjedelmes.
Akkor nagyon fogjuk visszavárni a stúdióba. Cserhalmi Imre, köszönjük.
Én is köszönöm. Because that's what friends are supposed to do, oh yeah. I can't count on you.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Pán-európai piknik. No, nem Sopronban vagyunk, hanem Ferrarában. És nem 1989-ben, hanem 2018-ban. És a Le Monde külpolitikai újságíróját, Bernard Guttát hallották. Majd később bejátszásról Daniel Cohn-Bendit üzenetét. Ismét a figyelem középpontjába került a pán-európai piknik, mert Magyarország is. Mert a bevándorlók hullámával egy időben érkezett a populizmus Európát egyre jobban elárasztó hulláma is, és ezzel az aggodalmak azon a politikai szintéren, ahol a bevándorlóban is az embert látják, és nem a terroristát, vagy csak egyszerűen egy muzulmánt, akiknek homlokára a populisták bélyeget ütöttek. Márpedig Magyarország az elmúlt 2-3 évben ennek a populizmusnak az élére ugrott. Nem csoda hát, hogy a soproni piknik lapjait leporolták a szervezők, és igyekeztek Európa jobbik felét erre emlékeztetni, hogy azért még nincs minden teljesen elveszve. Ferrarába pokróccal érkeztek piknikelni, méghozzá zömében fiatalok. Noha a hétvégén esett az eső, a piknik szervezőinek épp a program kezdetén szerencséjük volt, az időjárás velük maradt. Akár csak a fiatalok, akiket a sötét fellegek nem ijesztettek el. De azért is, mert a Matteo Salvini vezette Liga, és az Ötcsillag mozgalom által fémjelzett politika fekete fellegeit ők maguk akarják elűzni. Talán nekik még időben sikerül. Legalábbis ez derült ki, amikor az Európa Now mozgalom, Európa Most mozgalom beindításakor a piknik elkezdődött. A Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, a helyi zeneiskola jazz tanszakának fiatal és roppant tehetséges zenészei, énekesei is megtettek persze mindent azért, hogy minél több fiatal csábítsanak a Mazari térre. Sikerült is. Persze a Sopron ihlette piknik hátteréről nem árt tudnunk, hogy Ferrara az elmúlt közel két évtizedben Olaszország igazi kulturális és politizáló fővárosává nőtte ki magát. Mert ugye a minden évben megrendezendő hétvégi internacionale rendezvény nem csak megszámálhatatlan politikai fórummal és vita, valamint kulturális műsorral csábítja a közönséget, hanem ez azt is jelenti, az ország, sőt még az országon túlról is, ezúttal Magyarországról is érkeztek a piknikre a Népszavát képviselve, özöllenek a 120 ezres városkába az erre nyitottak. Ilyenkor dugig vannak a szállodák, és a város központjában sétálva azon kapja magát az ember, hogy mindenki politizál, vagy kultúráról diskurál. A pezsgő Ferrara ezeken a hétvégeken rendre új arcáról mutatkozik be. Erik József pördült a pódiumra a zenészeket követve, és kezdett el beszélni arról, hogy Európa megosztott, hogy megbélyegeznek és diszkriminálnak embereket, bevándorlókat, muzulmánokat, hogy a xenofóbia ellen küzdeni akar. A Klubrádiónak a Europe Now mozgalom születéséről nyilatkozott. Erik Józsefről mindenek előtt tudnunk kell egyet-mást. Ahogy a neve is jelzi, részben magyar, pontosabban erdélyi zsidó apja vándorolt ki Franciaországba. Ő azonban több mint 20 éve a Liberation tudósítójaként Olaszországban, pontosabban Rómában él, és olasz családja lett. A piknik nyelve is ennek megfelelően változó volt. Hol olaszul, hol franciául, hol angolul vagy németül beszéltek a felszólalók. Ma indította útjára a Europe Now mozgalmat. Úgy tűnik, csalódott a politikában. Kérdezem, Erik Józsefet.
We try to mobilize the citizens because we think that just the citizen movement now can really act and they have to react also.
Igen, és nem a politikusokhoz, hanem az állampolgárokhoz akarunk szólni. Úgy gondolom, ami a politikában zajlik most, arra az állampolgároknak kell reagálniuk, mi több cselekedni, amíg nem késő. Szerintem Európa most fordulóponthoz érkezett, kulcsfontosságú eseményeknek vagyunk szemtanúi a kontinensen. A demokrácia létében lett megfenyegetve, és erről az állampolgároknak tudniuk kell. Ezért szerveztem ezt a mozgalmat is. Mert amit látunk Lengyelországban, amit látunk Magyarországon, de most már hozzátehetjük Olaszországot is, nem beszélve a francia szélsőjobbról, az több, mint fenyegetés.
És amit hozzá kell tegyek a teljes kép kedvéért, hogy egyetlen olyan felszólaló sem volt, aki nem létezett. Tette volna meg Magyarországot, illetve Orbán Viktor EU és migráns ellenes politikáját. Ami azt is jelentette, hogy nincs jó híre ma egyetlen magyarnak sem külföldön. Mert ugyan a piknik szervezői tisztában vannak azzal, hogy Magyarországon a többség a kormány politikája ellen szavazott legutóbb is, de a világpolitika színpadán alig ha különböztetik meg a magyarokat Orbán Viktortól. A Europe Now mozgalmat olyanok támogatták, mint a La Stampa újságírója, Jacopo Jacobini, aki nyáron járt Magyarországon. A soproni piknik évfordulóján maga is megemlékezett a lassan 30 éve írt történelemről. Ő elmondta, hogy a soproni piknik segített Európát egyesíteni, és most Orbán pont az ellenkezőjét cselekszi, megosztja Európát. A francia Liberation-tól Jean Quatremer érkezett, a Vox Europe-tól Jean Paolo Accardo, az Internacionálétól pedig Andrea Pippino szólalt fel. Most éppen őt hallják, amint azt kérdezi, kinek a hibája, vagy egyáltalán kell-e hibáztatni valakit azért, mert a bevándorlás Európa és így persze Olaszország problémája is lett. Ő a névadó Ferrarai Fesztiválnak az egyik szervezője, hisz a fesztivált az Internacionale külpolitikai magazin hívta életre, ahol ő az egyik szerkesztő. Majd Erik Józsefet arról kérdezem, milyen visszhangja volt a nemrég megtartott Orbán Matteo Salvini, olasz belügyminiszter, miniszterelnök helyettes római találkozójának. Egyáltalán tudnak az emberek erről?
A lot of people look at that meeting between Salvini and Orbán. And the most of the people they think that it's a kind of political agreement without any consequences.
Nagyon sokan követték a Salvini Orbán találkozót, és azt mondtuk le belőle, hogy olyan politikai megoldás született, aminek tulajdonképpen nincs következménye. Szerintem az emberek többsége nem gondolja azt, hogy a szuverenitást, vagy úgy is mondhatnám az etnikai nacionalizmust hirdető politika, ami a vallásos keresztény kisebbség bázisán alapulna, megvalósítható, reális projekt lenne. Ugyanakkor attól is tartok, hogy sokaknak nem teljesen világos, milyen veszélyes politizálásba kezdett Salvini és Orbán. Illetve említhetném Steve Bannont is, az amerikai szélsőjobb agitátor Trump kirúgott stratégáját, aki szintén fontosnak tartotta felvenni a kapcsolatot az olasz belügyminiszterrel. Akárcsak a hozzá hasonló szélsőjobbos Marine Le Pennel, hogy terjesszék a nacionalizmust, s az annak bázisán épülő sovinizmus. Szóval, erre a piknikre azért volt szükség, hogy még időben felhívjuk a figyelmet a közelgő bajra. Mozgósítanunk kell, és azt gondolom, ez egy ébresztő emberek történelmi pillanat is, különben itt a mi demokratikus történelmünknek vége.
Ezzel együtt úgy látom, hogy zömében fiatalok jöttek elindítani a mozgalmát. Azért ők mégiscsak reményt adnak.
Yeah, of course, it's really the main purpose. I mean, that's, you know, when I say the end of history, also maybe a part of my generation. I was born in the 60s.
Természetesen, és ez is volt a célunk vele, hogy a fiatalokat szólítsuk meg. Amikor a történelem végéről beszélek, akkor magyarázatként hozzá kell tennem. Én a 60-as években született nemzedéket képviselem. Akkor mi nem gondoltuk, hogy politizálnunk kellene, mert persze a Mitterrand korszakban is voltak problémák, de melyikben nincsenek. Most azonban alapvetően más a helyzet. Én, mint újságíró azt látom, hiába írok, csak írok, kiírom magamból azt, amit a mostani antidemokratikus eseményekről gondolok, egyszerűen nem elég. És újságíróként, tegyük hozzá, franciaként indítottam el a mozgalmat itt Ferrarában, tenni akarok a fiatalokért. Mert ez most kifejezetten sürgető feladat, nem várható tétlenül.
Az uniós választásokon eldőlhet-e ez a harc? Mit jósol? Mi lesz a végeredmény? Nem az elvárásait kérdezem, mert azzal nagyjából tisztában is vagyok.
I know what is your expectation, but
I mean that we have to be realistic. The ethno-nationalist, sovereignist forces maybe will.
Nézze, legyünk reálisak. Sajnos fennáll a veszélye annak, hogy az etnonacionalisták, a sovinisták frakciót tudnak alkotni az uniós parlamentben. Erősnek tűnnek. De ez nincs egyelőre borítékolva, a történelmet mi is írhatjuk. Ezért kell szerveződnünk. Nem azt mondom, hogy egy demokrata pártba, de azt igen, hogy minden demokratának össze kell fogni az európai értékek képviselete érdekében. Nem keveset kockáztatunk. De nézzük a soproni pikniket. Az a történelem sem volt megírva, és az emberek elindultak Európa egyik feléből a másikba. Szóval ma ugyanilyen kihívás előtt állunk, mert nem veszíthetünk, ebben biztos vagyok.
Nyilatkozta a Klubrádiónak Erik József. Lengyelország is képviselte magát a mozgalomban. A lengyel nők sztrájkja elnevezésű szerveződéstől Márta Lempárt mondott gyújtóhangú beszédet a pikniken.
As a regular person, I work in a construction company, so it's all to you.
Én egy átlagos ember vagyok, aki építőipari vállalatnál dolgozik. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy rajtatok múlik, szólt a közönséghez Márta Lempárt, ti is kerülhettek olyan helyzetbe, mint amilyenben mi Lengyelországban. Mert tényleg úgy kezdődött, azt hittük a demokráciát, örökre megtartjuk, elvenni nem tudják tőlünk, de nem ez történt. A mi mozgalmunk azért jött létre, hogy megakadályozzuk az abortusz indokolatlan betiltását. Sikerült elérnünk a célunkat. Persze a demokráciánk attól még veszélyben van. Az előadók között volt az a Michael Zicsi is, aki most épp ezekben a percekben nagyon izgul, hányan mennek el az általa szervezett pán-európai menetre. A Salzburgi Egyetem történész professzora, mint ahogy a neve Zicsi Mihály is jelzi, félig édesapja révén magyar származású. Gyakran utazik Budapestre. Beszédében Ferrarában arra figyelmeztette az olasz fiatalokat, hogy ők sem gondolták volna, Ausztriával megesett ugyanaz, ami Magyarországon és Lengyelországon történt. Beszéde után arról kérdeztem, miért szervezte meg Európa szerte a páneurópai menetet.
ami egyébként épp ezekben a pillanatokban fejeződik be, például itt Budapesten. Mi a céljuk vele?
It's an uprising of the citizens that want to show that we are in favor of a united Europe.
De én ezt állampolgárok felkelésének hívnám. Felkelés azért, hogy Európát ismét egységessé tegyük. Függetlenül attól, hogy milyen politikai párthoz tartozol, milyen vallású vagy, de azt is mondhatnám, hogy függetlenül attól, hogy mit gondolsz a migráns politikáról, vagy éppen a gazdaságpolitikáról. Gyakorlatilag 40 város jelezte részvételét, és abban bízom, hogy akár 5 millió ember is elindulhat a meneten. De nem akarok nagyra törő álmokat szűni. Én már azt is eredménynek tekintem, hogy azok, akik kimennek ebből a célból az utcára, megmutatják, van erejük, van mit képviselniük, és ez hatalmat adhat a kezükbe.
Nyilatkozta a Klubrádiónak Zicsi Mihály, a Salzburgi Egyetem történész politológusa.
Il futuro dell'Europa non può essere l'Ungheria di Orbán.
Európa jövőjét nem Orbán politikája fogja meghatározni, illetve nem határozhatja meg. Ezt a beszédrészletet annak illusztrálására tettem riporton végére, hogy maguk is meglepődjenek, még Ferrarában is a Europe Now mozgalom résztvevői mindent tudnak arról, mi zajlik Magyarországon. Az európai föderalisták zöld zászlajukat lengették végig a piknik idején. Ők ugyan zömében idősebbek voltak, ám a színpadra egy egyetemistát küldtek, aki a Garázs Erasmus névre hallgató európai fiatal federalisták mozgalmát irányítja. Ő volt a záró esemény, és mindenkit felrázott, pedig akkorra már bőrigázott ő is és a hallgatósága is. De a mozgalom szerintük akkor sem veszíthet. Mozi, film, szórakozás. Hogy jól érezze magát, és tudja, miről beszélnek ma a művészetek világában.
Neil Armstrong az első ember, aki a Holdra szállt. Ennek a történetét dolgozza fel a The First Man amerikai film.
Az első ember a Holdon. Az már van.
James Hansen könyve alapján Josh Singer írta. Damien Chazelle rendezte. Szereplők Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Patrick Fujita. A hat Oscar díjas sikerfilmjük a Kalifornia álom után Ryan Gosling és a rendező Damien Chazelle újra összefogtak. Filmre viszik a lebilincselő történetet, amelyek középpontjába a NASA missziója áll, hogy embert küldjenek a Holdra. A zsigeri szubjektív krónika Neil Armstrong 1961 és 69 közti időszakára koncentrál, és James Hansen könyve alapján készült a film. Feltárja, milyen áldozatokat követelt Armstrongtól és a nemzettől a történelem egyik legveszélyesebb küldetése.
Lent kell hibáznunk, hogy ne hibázzunk odafent.
Ez nem egy sima űrutazás. Ez nem a szokásos meló.
Mit gondolsz? Visszajössz?
Vannak kockázatok, de mindenképp vissza akarunk jönni.
Két éven betelt, mire sikerült elérnem, hogy vére rábólincson az ötletre, meséli Hansen. A családja beszélte rá Neilt. A nagy áttörés akkor következett be, amikor meghívott Cincinnati egyik elővárosában található házába, ahol már vagy 20 éve élt, és órákon át beszélgettünk a dolgozószobájában. Nagyon baráti volt a hangulat, fogalmazott az életrajzi könyv szerzője. És aztán még ezután is jócskán el kellett tennie némi időnek, mire hajlandó volt teljesen megnyílni Neil Armstrong. Hansent lenyűgözte interjú alanya karakterének kettőssége. Képes volt azonnali döntéseket hozni egy irányító kabinban, de ha az élet egyéb dolgai kerültek terítékre, elképesztően óvatos és megfontolt tudott lenni. Évekkel azelőtt, hogy Armstronggal találkozott volna, Hansen több mint 100 oral history interjút készített más alanyokkal. És ez a tapasztalat volt az, amivel végül elnyerte az űrhajós bizalmát. Az volt a legfontosabb, hogy bizalmi kapcsolat épüljön ki köztünk, folytatta Hansen. Ebben sokat segített, hogy egymástól 50 mérföldre nőttünk fel Ohio-ban, ráadásul mindkettőnk családja gazdálkodó volt. Ugyanazt a nyelvet beszéltük, ugyanazzal a tájszólással. Neil a közvélemény számára jobbára egydimenziós volt, a dicsőséges űrrepülés szent szimbóluma, és senki nem ismerte a lélegző háromdimenziós emberi lényt. Tehát úgy néz ki, hogy a filmalkotói nem elégedtek meg azzal, hogy bemutassák azt az embert, akit a nyilvánosság már oly sok felvételről és interjúból ismer. Azt is fel akarták tárni, mi vezérelte Armstrongot, a családját és a kollégáit a NASA-nál, hogy megvalósítsák a lehetetlent, a holdra szállást. Filmünk arról szól, mondja Hansen, milyen nehéz, kockázatos és veszélyes volt ez a vállalkozás minden résztvevő számára. Neil a koreai háborúban kezdte vadászpilótaként, aztán berepülő pilóta lett a légierőnél, végül pedig a NASA-nál. Akkoriban a berepülő pilóták közül rémisztően sokan haltak meg szolgálat közben, ezért pályafutásának ebben a szakaszában számos barátját elvesztett, de Neil hű maradt kitűzött céljaihoz, és végül elérte, amiről sokan azt gondolták, hogy lehetetlen.
300 méter, hold üzemmódba kapcsolok. Leszállási pozíció.
A producer is észrevette Armstrongban azt az érdekes kettőséget, amitől sokan említenek. Zárkozott személyiségnek ismerte a nagy közönség. Neil Armstrong azonban egészen más arcát mutatta szeretteinek és a hozzá közelállóknak. Kisebbik fia Mark Armstrong reméli, a film képes megmutatni ezt a másik Armstrongot. Szeretném, ha olyan embernek látnák, akinek nagyon nagy kihívásokkal kellett szembesülnie. Sokat vártak el tőle, és ő igyekezett maximálisan megfelelni. Az volt a mantrája, hogy minden helyzetben meg kell találni az optimális megoldást. Voltak éppen átlagember volt, teszi hozzá Armstrong nagyobbik fia, Rick. Azok, akik csak a híradóból ismerik, talán nem is tudják, milyen remek volt a humora. Barátai körében egészen más ember volt, mint amit a nagy közönség előtt mutatott magából. A rendező eleve dokumentarista stílusban gondolkozott, Gosling pedig arra ösztökélte, hogy vegye szó szerint ezt a kifejezést, dolgozzon ki minden apró részletet, kapjon hangsúlyt minden fontos apróság, ami végül a holdra szálláshoz vezetett. Ryan ezt úgy fogalmazta össze, hogy a konyhából a holdig, és így magyaráztam el a film lényegét mindenkinek a stúdió fejeseitől a stábtagokon át a színészekig.
A holdra megy.
A küldetés olyan nehéz, és annyi technológiai fejlesztést igényel, hogy az alapoktól kezdjük.
Hát ez egy benga nagy jószág.
Akkor át szól, mint egy A-bomba, ha felrobban.
Neil, akadt egy probléma. A jármű nem biztonságos.
Én a férjem!
Nem tudom, meddig bírom ezt még, Neil.
Én nagyon nagy tűzben!
Nem könnyű ezt elmondani. Végük van, Neil.
Itt kell hibáznunk lent, hogy ott fel ne hibázzunk.
Milyen?
Neil Armstrongban, amikor Amerikában éltem, illetve tudósítottam, magam is készítettem interjút. Egy roppant zárkozott és szerény embernek ismertem meg. Szinte harapó fogóval kellett kihúzni mindent belőle. Ám a film még számomra is tartott nagyon sok érdekességet. A film tulajdonképpen azt az embert mutatja meg, aki úgy képes a holdra szállni, hogy gyakorlatilag feladja a hétköznapi énjét. Igen, emberfeletti küldetésre, csak emberfeletti körülmények között. Valahogy a kozmikus éterrel kapcsolatot tartva, kozmikus gondolkodásban lehet igazán eljutni. Rendkívülinek kell lenni ehhez olyan embernek, aki el tud rugaszkodni a földtől, a szószoros és átvitt értelmében. Ehhez pedig életének egy szomorú története vezette. Agytumorban meghalt, nagyon fiatalon, talán másfél évesen a kislánya. Ezért kémlelte, ahol sokszor az eget, a csillagokat, a holdat, de a bolygókat. Kereste a kapcsolatot a földön kívüli élettel. Kereste a kapcsolatot a lányával, akitől soha nem tudott elszakadni. Aki minden egyes lépésében és minden gondolatában ott volt. Ez röpítette őt az űrbe. Ez röpítette őt a holdra, és egy megható pillanat a filmben, magával vitte azt a kis karkötőt, amit a kislánya élete utolsó pillanatáig magán hordott. Ryan Gosling, illetve Neil Armstrong, amikor a védőruhában, az ismeretlennel körbevéve, életét kockáztatva a holdra lép, tesz pár lépést, ami ugyebár kis lépés az embernek, de nagy lépés az emberiségnek, lép egyet, kettőt, és aztán egy kráter előtt, markát kinyitja, és az ott megbújt, minden akadályon átjutott kis karkötő kezéből végső nyugalomra talált. talán végső nyugalomra talált Neil Armstrong lelke is, amikor ledobhatta azt az egyik előtte mélyen elterülő kráterbe. Nos, ezt a rendkívüli történelmi pillanatot, a holdra szállást ilyen kozmikus és égi, felemelő érzésekkel tarkított küldetéstudat vitte végig. A filmben nagyon éles a kontraszt, ez a föld feletti és földön túli küldetés és a földhöz ragadt realitás kettősségének a bemutatása. És ebben a felesége alakít kiválót. A feleségére maradt a három, illetve aztán a családi dráma után két gyermekük felnevelése. Az a feleség, aki megértette a férjét is, hogy gyakorlatilag az életével játszik, és milyen fontos küldetése van, nem csak a családja, nem csak Amerika, de a világ számára is. De ő volt az is, aki tudta, mikor kell kiengedni a fiát játszani, mikor kell hallgatni, mikor kell kiabálni, mikor kell azt mutatni, hogy nem tűrök tovább, vagy mikor kell úgy viselkedni, mint aki tudja, tisztában van a küldetés drámájával, de örökké valóságával is. Claire Foy kiválót alakított a filmben. Steven Spielberg nevét is említsük meg, aki executive producere volt a DreamWorks Studios partnereként ebben a filmben. Hisz a filmtörténelem legsikeresebb alkotásai közül többi Spielberg nevéhez fűződik a Jurassic World, a Bukott Birodalom, a Jurassic Park és a Földön kívüli az E.T. Nos, ezzel a filmmel is csak az bizonyította, Spielberg tudja, mikor kell ilyen témához nyúlni, és hogyan kell azt feldolgozni.
Háromszáz méter. Hold üzemmódba kapcsolok. Leszállási pozíció.
Túl lent vagy, menj fel!
Az irányítás romlik.
Lassíts le! Hallasz? Neil!
Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban.
Nos, tehát mikor létrejött ez a Herman nevező polgári kör, ebből az adatbázisból...
Beírták a számítógépekbe.
Igen, beírták, és ez gyakorlatilag ott adva is volt. Kész volt. És akkor elhatároztuk, hogy hát ebből már érdemes egy kis kiadványt összeállítani, és akkor az akkor önkormányzat támogatásával gyakorlatilag ezt megszerkesztettük, kijavítottuk össze, állítottuk.
Már Zugló akkor is ugye a nagy kerületek közé tartozott.
Hogyne.
Mint ahogy ma is.
Ma is.
Nem területileg, igen. De lélekszámot tekintve.
Lélekszám, és de hát területileg is ugye nyilvánvalóan a belváros. Az
hát ahhoz képest igen, mondjuk igen.
Az a kisebbek.
16 kerület.
Igen, hát amikor ugye létrejött, mert 1930-ig Budapest csak 10 kerületből állt. Uh-huh. És akkor hoztak egy fővárosi törvényt, amivel még plusz 4 kerületet alakítottak ki. Persze ez nem ment egyből, ugye ezt 30-ban hozták, és 1940-re, tehát 10 év kellett, míg az 4 új kerület felállt.
Uh-huh.
És Zuglónak is kellett egy pár év, ugye 1935-ben jött létre hivatalosan a Zugló. Hát nagy részt a mostani terület, de hát a Terézvárosból, Kőbányából is csaptak hozzá.
Uh-huh. Mi volt ennek az indoka, hogy csaptak hozzá vajon?
Hát az, hogy a főváros óriási radúzzat.
Aha. Tehát túl nagy volt például Terézváros.
Persze, meg a 10 kerületben már nem fért be. Tehát ugye a főváros határai olyan szűkek lettek, és annyira feldúzzadt a külső kerületeknek a népessége, hogy ezt már nem lehetett igazgatni, igen, magyarul. Igen. Úgyhogy ez a 4 plusz kerületet ezért hozták létre.
És Zugló jól járt ezzel, hogy hozzácsaptak ilyen kerületrészeket? Vagy terület részeket?
fogalmam sincs.
Ez olyan érdekes, hogy végül is így alakult de, a sors,
hát igen? Így alakult, igen. Úgyhogy biztos, hogy jól járt egyébként, mert azok a részek, azok nagy értékű részek, hogy csúnyán mondjam. Tehát építészetileg is, minden az, hogy nem nyereség volt. Igen. Tehát így jött létre a 14 kerület.
A hősök, például a hősök tere?
Az benne
az,
volt.
Az benne volt korábban is?
Hát korábban nem volt Zugló, bocsánat.
Hát igen, akkor úgy, az még Terézváros az volt az igen, egész, gondolom, vagy akár így. A hetedik kerület, nem tudom.
Igen, hatodik, hetedik kerület, megmondom a tizedik, és akkor abból alakították. Hát hivatalosan akkor még nem volt 14 kerület, úgyhogy akkor az nem tartozott a kerülethez. Igen, ez a 14 kerület volt, ez 1950-ig. És akkor 50-ben csatolták hozzá a külső perem városokat, Újpest, Kispest, Falvakat, Rákosszentmihály, Pesterzsébet, és akkor így jött létre 22 kerület. Most már 23 kerület van, mert ugye Soroksár külön vált Pesterzsébettől. Úgyhogy így egyre duzzadt.
Önnek van összehasonlítási alapja kerület és kerület között? Zuglót igen. Hogyan tudnak kiemelni? Nem tudom, a zuglói lexikonból valami olyasmit megtudhatunk.
Hát a Zuglónak a sajátossága az, hogy egyrészt van egy nagyvárosi magja, de a nagyobb rész az mindig egy kertvárosi zöld, nagyrészt zöld felületekből álló rész. És hát ez adja meg az egésznek a savát, borsát, hogy ilyen durván mondjam. Mert a belső, mondjuk egy Terézváros, Erzsébetváros, az tipikus nagyvárosi bérházakkal, irodákkal zsúfolt kerület. Zuglónak viszont van egy olyan jelentős része, ami hát most is nem akarom.
Igen, kertvárosi.
Ami egy kert, tehát az amerikai út környékek,
igen.
Azok mind egy abszolút élhető olyan területek, ahol az ember szívesen lakik. Hát aki nem szereti mondjuk a körútak zaját. Az.
Igen. Mondjuk Zugló számomra úgy jelenik meg, mint amelyik igazán nagyvárosi kerület, de ott van ugye a kontraszt is. Mert pontosan. Ha egy kicsit kijebb megyünk, akkor igen. Az már ugye település jellegű, és igen, ha meg bejebb megyünk, akkor kifejezetten akkor csak a nagyvárosi igen. Zsúfoltság jellemzi rá, és ez a kettős arcúság, ez
igen, aztán... megspékelve most ugye a lakótelepekkel.
Hát igen, és amik most épülnek, igen. És úgy tudom, hogy ugye készül az újabb kiadás.
Tehát készül, most igen.
Ebbe ásta bele magát. Mi hát az újdonsága ennek?
Nem régen kezdtük. Hát az új kiadás, már a lexikonról beszélünk, igen, a negyedik igen. kiadásnak az az újdonsága, hogy durván egy olyan 100-150 szemét bele helyeztünk, hogy ilyen szépen mondjam, a lexikonban, ami hát szintén nagy sikert aratott, és ezen felbuzdulva most csinálunk egy külön életrajzi lexikon.
Tehát olyan visszhangok jöttek, hogy érdemes.
Érdemes.
Tehát az zuglói lexikon kiegészül, vagy ez egy
nem.
önálló életre
ez egy
önálló, kell?
Így van. Ez aha. egy önálló kötet, tehát nem a lexikon név alatt fut.
Értem.
Az alcím az valószínűleg ilyen lesz, hogy zuglói életrajzi lexikon.
De ebben csak ez kimondottan, nagyon.
Igen, kimondottan életrajzok lesznek. Tehát más nem. Tehát ami a mostani lexikonban van, ugye intézmények, egyesületek, utcák, stb., az nem lesz ebben. Ez kimondottan csak Zugló jeles polgárai.
És még... mikorra mennek vissza időben, vagy hogy?
Az ősember koráig.
Igen? Húha!
Nem, csak igen. viccelek, persze. Hát a személyi kör, hogy kikerüljenek bele, azt ugye elég nehéz volt kijelölni. Ez mindig egy picit rugalmasság kérdése
kortás.
Is.
Nem feltétlenül kortás.
Nem. Igen. Sőt, csak elhunytak kerülnek bele.
Jó. Aha.
Csak elhunytak, ugye? Mert hogyha az élők között is, az túl nehéz falat lenne.
Pedig én, amióta a tévében hívok meg vendégeket, magam is néha rádöbbenek, hogy milyen sok híres ember él Zuglóban.
Abszolút.
Tehát arra is kellene szerintem.
Hát hogyne? Hát ugye már csak a lexikonból is kiderül. Például nem tudom, hogy tudja, hogy Zuglónak van Nobel-díjas lakója is. Volt, bocsánat.
Nem.
Egyetlen egy Nobel-díja, Harsányi János.
Na tessék.
A közgazdász, aki azt 94-ben kapott, megosztott Nobel-díjat a közgazdaságtanból. Az zuglóim. a papájának a híres patikája most is áll a Bosnyák utca, Róna utca sarkán, az a patika, az a család tulajdona volt, és maga Harsányi János is dolgozott ott egy, nem sokáig, egy évig, de itt laktak a Gyarmat utcai villájukban.
Tehát és akkor ő is bekerül ebbe az életrajzi lexikonba.
Hát azért ez egy kuriózum.
És hány névvel számolnak?
Több száz.
Több száz?
Több száz névvel, hát most...
És hogy kutatják? Hol kutatják? Hol vannak adatok?
A legfontosabb bázisunk az egyikre, az uglói lapok. Azokat kell végiglapozni, hát már végiglapoztuk egyszer, de most azzal a szempont, avval a szemmel, hogy csak kimondottan a személyeket nézzük, és ebből és a lexikonból, illetve az Ugló helytörténeti kiadványokból, aminek egy jelentős részét szintén a Herminövezőkör társasága állította össze, tehát az emlékszobrok, a irodalmi alakok, a Ugló közlekedés, stb. Története, ezekben mind szerepelnek ugye nyilvánvalóan nevek. Ezeket összegyűjtjük, és ebből már most összejött jó 400 név.
Hú-hú.
És plusz, amit még most kutatunk föl, hát különböző lexikonok, címtárak, ugye a könyvtárban, a Budapest gyűjteményben, ahol dolgoztam, ott megvannak a régi fővárosi adattárak, és abból
azt is
kemény munkával ki lehet keresni, igen, azokat a személyeket, akik itt működtek Zuglóban. Tehát egy iskolai igazgató, csak a hasamra ütök, hogy aki itt 30 évig igazgatott,
az igen.
Azt is bele szeretnénk venni, hiába nem lakott Zuglóban, tegyük föl, de hát akkor is a kerületnek...
Hát persze, hozzá köthető, van, egy emblematikus alakja.
Igen, vezette, de ugyanígy a gyárak, üzemek, egészségügyi intézmény, kórházak, hogy ilyen, nem adja ki ezt csúnya szót, hogy egészségügyi intézmény. Tehát ezekkel kibővítjük. Így aztán szerintem egy olyan legalább, hát, akarok. De a 8000 név biztos ez.
Húha!
Az nagyon-nagyon sok.
Az egy szép vaskos kötetet. Mikorra készül el? Mikor számíthatunk?
Hát jövő év vége. Ha mindenki úgy akarja.
Hát és nyilván igen, vannak ezek, gondolom, szponzorokat is keresni kell.
Hát az önkormányzat támogatja. Ugye felkarolt ezt, a lexikont is egyébként. És hát ezt is. Úgyhogy úgy tervezzük, hogy a jövő év végére. Nem lesznek bőszócikkek, ugye, mert hát nem is férne nyilvánvalóan. A magyar életrajzi lexikonhoz hasonló lesz a szócikkek felépítése, tehát kicsit rövidebb, tömörebb, nem annyira mesélős, mert egyszerűen nincs hely.
Hát akkor sok időt, türelmet kívánunk a várható nagy-nagy munkához, vagy igen, amiben már ugye jobbában benne van, és hogyha elkészült a lexikon, akkor nagyon szívesen látjuk újra a stúdiumban.
Köszönöm szépen.
Fodor Béla, hogy köszönjük.
Elhozom és bemutatjuk.
Nagyon helyes. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
Hírek innen-onnan, hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Nem úgy viselkedett velem, mint ahogy én önnel. Vágja vágyait udvariasan az újságíró fejéhez Donald Trump a CBS 60 perc vasárnapi magazinjában, ahol egy órás interjút adott Leslie Stahlnak. Az interjú azért is figyelemreméltó, mert két éve nem volt hajlandó nyilatkozni az elnök a tőle távol álló tévének. Leslie Stahl erre azt mondta, én nem fogok önnel vitatkozni, mire az elnök azonnal pozícionálta magát, és ellentmondás nem tűrő hangon kioktatta az újságírót. Ön kérdez, de én vagyok az elnök. Az interjú az elmúlt két év kritikus elnöki intézkedéseire vagy állításaira kérdezett rá, ezek között talán a legizgalmasabb a személycserékre, A potenciálisakra vonatkozó részek voltak, mint általában, ha fluktuáció van az amerikai kormányban.
What about General Mattis? Is he going to...
S mi lesz James Mattis tábornokkal? Kérdezi Stahl, távozni fog?
Well, I don't know. He hasn't told me that...
Nem is tudom, tulajdonképpen nagyon jó a viszonyom vele, minden rendben volt az elmúlt két évben, de... Az sem kizárt, hogy tényleg távozik. El kell mondjam, ő olyan, vagy úgy viselkedik, mint egy demokrata. Ehhez hozzá kell azért tegyük, hogy Bush elnök alatt épp olyan remek szolgálatot tett a mostani védelmi miniszter, mint Obama elnöksége idején, amikor a központi parancsnokság parancsnokaként a Közel-Keletet felügyelte. Trump és Mattis között lévő nézeteltérések, vagy egyszerűen csak szakmai kérdések megítélésének égbe kiáltó különbözése, nyílt titok, nem először vetődik fel a menesztése. De állítólag James Mattis volt az, aki nem volt hajlandó figyelembe venni Trumpnak azt a véleményét, hogy Assad szíriai elnökkel végezni kellene.
He may leave. I mean, at some point, everybody leaves. Everybody, people leave. That's Washington.
Akár távozhat is, mondja James Mattisről, hisz egy bizonyos ponton túl mindenki távozik. Ilyen Washington, így működik a politika. És ugyanígy felvetődött Jeff Sessions igazságügyminiszter menesztése is, hisz a kezdetektől nem tudja megbocsátani neki az elnök, hogy átadta a rendkívüli ügyész Robert Mueller által vezetett vizsgálat feletti minisztériumi felügyeletet. És ezzel Jeff Sessions helyettesének kezébe, Rod Rosenstein kezébe került az orosz beavatkozás ügye. Rod Rosenstein pedig számos kritikus megjegyzést engedett meg magának az elnökről, akitől nem csoda hát, hogy meg szeretne szabadulni a Fehérház lakója. Orosz beavatkozás. Az elnök, mint a macska a forrókását, úgy igyekezett kerülni az éles vagy elítélő megjegyzéseket Putyinról. Például volt-e orosz beavatkozás a 2016-os elnökválasztási kampányban? Kérdésre így válaszolt.
Well, they meddled. But I think China meddled too.
And I think other countries... Igen, beavatkoztak az oroszok, de Kína is. És rögtön igyekezett témát váltani. Ami a brit kémek Putyin által elrendelt megmérgezésére vonatkozóakat illette, ott is úgy fogalmazott az elnök, lehetséges, hogy úgy történt, hogy Putyin adott erre utasítást. De hangsúlyozta, csak lehetséges. Ugyanígy a klímaváltozásról sem változott meg Trump véleménye. Ha csak az nem, hogy most már elismeri, tényleg melegszik a föld, de továbbra sem hiszi azt, hogy a környezet szennyezésért az ember okozta szennyezés a felelős elsősorban. Az emberek azt mondják, nem ők a felelősek, mire közbevág a kérdező, miért a tudósoknak nem hisz? A válasz, a tudósokat a politika mozgatja, nem hiszek nekik. Szóval a párizsi klímaszerződést a távoli jövőben sem fogja aláírni az elnök. Számos kérdés vonatkozott arra, hogy szövetségeseivel a legbarátságtalanabb, míg Putyinnal, az észak-koreai elnökkel barátságos, nekik inkább hisz, mint a NATO-nak vagy az Európai Uniónak. Az Európai Uniót azért hozták létre, hogy velünk szemben tegyen szert előnyre, és minket kihasználjon. Ez egyáltalán nem ellenséges magatartás a részünkről.
The stupid country for so many years.
Mi vagyunk a legbutább ország hosszú évek óta, hogy hagytuk, hogy ez megtörténjen. Ezt nem lehet folytatni, akár csak a NATO fenntartását a korábbiakhoz képest. Hisz Amerika állja továbbra is a kiadások zömét. James Mattis, a Pentagon vezetője, számtalanszor elmondta a NATO elsődleges célja, hogy a harmadik világháborút elkerüljük, figyelmeztette az újságírónő az elnököt, mire Donald Trump így reagált.
No, it's not true.
Frankly, ez nem igaz, majd hozzátette, én szeretem a tábornokot, de többet tudok erről, jobban értek hozzá, mint Jim Mattis, jelentette ki ellentmondást nem tűrően. Arra a kérdésre, hogy megosztott az ország, káosz van a Fehérházban, sőt Melania Trump is kijelentette, nem bízik mindenkiben a Fehérházban, az elnök csak helyeselni tudott. Én sem mondom azt, hogy mindenkiben bízok a Fehérházban, nem vagyok nyeretlen két éves. Elmondta, hogy Washington a bűnös város. Hátba támadják, a hátad mögött kibeszélnek. Ezzel együtt nagyon jól érzi magát a Fehérházban. Noha az, hogy ő ült be az ovális iroda elnöki székébe, a legelején teljesen szürreálisnak tűnt a számára. Ma már nem.
It was a little surreal to say I'm the president of the United States.
innen-onnan, hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.